This one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly.
Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. A three-run dinger. And the Yankees take an 8-5 lead.
Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice.
They're going to wave him around. The crowd misses a cutoff, man. Shot into the plate. Chanting Paul O'Neill's name.
Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into
the catcher. What a catch!
And what
Did
a
you see that?
Play by Jorge Posada with his bare hand.
That was unbelievable.
The baseball.
Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before.
Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9.
Judge hits one to center field and deep. Going back,
Love
Kiermaier.
It.
Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home runs by the Baby Bombers.
Center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out.
Rebell sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history.
First at bat of the game.
And there's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes.
Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Háza podcastjének a 63. adása. A mikrofonnál DS.
És B.
Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit ismét ketten. Mike munkaügyek miatt nem tudja sajnos ma megoldani a részvételt. 63. adás, és kinek ajánljuk a 63. adást? B.
Antoine Richardsonnak.
És ő reméljük, pedig azért sokan... híres, mert...
Igen, reméljük, hogy egyből beugrik mindenkinek, de azért híres, mert Derek Jeter utolsó Bronxban lejátszott mérkőzésén ő volt a pont, aki körbeért Jeter szimplájából. 63-as meszt viselt.
Van. Ha máshol nem is, akkor ezért valószínűleg emlékezetes maradt, illetve hát a következő évi baseball kártyának a trivia kérdésében egészen biztos, hogy szerepelt ez a dolog.
És most eszembe jutott, amikor a Jimmy Fallonnak volt a vendége, Jeter.
Igen.
Mondta, hogy milyen jó, hogy az Antoine Richardson ilyen gyors, mert ha kidobják, akkor elég hülyén nézett volna, hogy ők ünnepelnek CC Sabatiával a pálya közepén, és Richardson meg out.
Igen. Csapjunk is bele a lecsóba, és nézzük a Yankees híreket, milyen csapattal kapcsolatos híreink vannak így mára.
Az első az az, hogy DJ LeMahieu nyilatkozott, megnyilvánult. Ugye emlékszünk, hogy ő sérműtéten esett át a Red Sox elleni wildcard meccsen, már nem is tudott pályára lépni miatta. És most a saját elmondása szerint tök jó a felépülése. És az a viccelődött, hogy neki mindössze 2 nap is elég lenne a spring trainingből, hogy üzemi hőfokon forjon a szezon kezdetre. De aztán mondta, hogy ideálisan azért legalább 2, inkább 4 hétre lenne szükség az alapszakasz kezdete előtt, mennyi spring training kellene. Hát most ideális esetben szerintem ott tartunk, hogy az a 4 hét. Arra még talán
jó
van
esetben, esély. Jó esetben lesz annyi, igen.
Hát de hát a machine-nek elég 2 nap is, hogy beinduljon.
I am the machine. Következő hírünk, hogy állítólag szeretnénk szerződtetni egy második ütőedző asszisztenst is, akinek van MLB-s tapasztalata, de ha nem találnak megfelelőt, akkor 2-vel, ugye Dylan Lawson és Casey Dykes-szal futnánk neki a szezonnak, aztán majd pár év múlva Rachel Balkovec is megjelenik.
Beltrán, amikor éppen nem a kommentátor állásban.
Igen. Vagy éred.
Aztán van még egy ilyen fél hírünk, hogy Aaron Judge volt a vendég az R2C2 podcastban, a legújabb csütörtöki részben, és ott elmondta, illetve szóba került természetesen a szerződés hosszabbítása, és hát elég pozitívat is mondott, amit aztán kiegészített egy kicsit ilyen így is úgy is értelmezhető dologgal. Az a lényeg, hogy természetesen szívesen maradna Jenki egész karrierében, és ő nagyon nyitott a szerződés hosszabbításra.
Igen, viszont volt egy érdekes félmondata. Ugye azt nyilatkozta, hogy azt mondta CC-éknek, hogy ha sikerül a szezon kezdete előtt egy szerződés hosszabbítást összehozni, annak nagyon örülne. Viszont, hogyha ez nem történik meg, és ez lenne az utolsó éve itt New Yorkban, akkor is rengeteg jó emlékkel fog távozni. Szóval így ebből a két mondatból, ebből tök úgy tűnik, mintha számára ez a két lehetőség lenne, tehát hogy vagy szerződést hosszabbítanak vele a szezon előtt, vagy hogyha nem, akkor kalapkabát, tehát meg se várja azt, hogy mit ajánlanak neki a szezon végén, ami azért érdekes, de lehet, hogy csak ilyen fura.
Igen, főleg, hogy ugye azért nálunk nem túlságosan gyakori a szerződés hosszabbítás.
Igen.
De semmi meglepő nem lenne benne, ha most nem jönnának alá bele.
Igen.
Derek Jeternek is mindig megvárták, hogy lejárjon a szerződése, szóval meglátjuk. Nem tudom, hogy lesz-e rá idő. Tényleg, hogyha ez 3 hét spring training, és még akár igazolni is akarnak, akkor nem tudom, hogy mennyire fér bele.
Hát, mint ahogy régi kung fu edző mondta mindig, ahol az akarat, ott a mód is. Hát biztos vagyok benne, hogy megtalálják a módját, hogyha valóban ilyen sürgető a dolog, illetve valóban szeretnének hosszabbítani Judge-el, akkor simán benne van szerintem, hogy megcsinálják, ha meg nem, akkor meg. De hát gondolom, hogy mivel ő a franchise arca és nagy sztárja, azért nem tartom valószínűleg, hogy ne lenne benne a pakliban egy vaskos szerződés. Aztán meglátjuk majd.
Meglepődnék, ha az ügynöke nem beszélne tényleg Brian Cashman-nel éppen ugyanakkor vannak a Met-ben kiállítás nézni, és egy padra ülnek le egymásnak háttal. És a többi, szóval egészen biztos vagyok, hogy a háttérben azért megy a kommunikáció.
Ja, persze, tuti.
Legalábbis remélem.
Na igen. És még egy ilyen kicsit bulváros hírünk van, az idei szezontól kezdve ugyanis Cameron Maybin is a Yes Network kommentátor csapat tagja lesz, és körülbelül 40 mérkőzés közvetítésekor hallhatjuk majd a hangját. Ugye éppen a 2 adással ezelőtt beszélgettünk arról, hogy kik vannak, ugye, vagy kik kerültek szóba a Yes Networknek a szakkommentátori posztjára, és akkor ugye Carlos Beltránt is mondtuk, meg Maybint is, és hát azóta ugye mind a kettőjüket leigazolta az Igen hálózat. Múlt héten ugye Beltránt jelentették be, most pedig Maybint. És az, ami még érdekes, hogy Maybint több meccset kapott kapásból, mint Beltránt. Ugye Beltránt 36-ot, hivatalosan, Maybin pedig ugye legalább 40-et, hogyha minden igaz. Érdekes, érdekes lesz, hogy tényleg most már így csomószor váltogatni fogják egymást, ugye Cohn is azért lesz még valamennyit, mellette Maybin, Beltran, Paul O'Neill gondolom ott lesz mindig így harmadikként, meg Michael Kay lesz ugye a play-by-play szokásos módon. Kíváncsi vagyok, hogy John Flaherty meg a többiek, akik voltak eddig, ők mennyi szerepet kapnak, ha egyáltalán.
És én arra is kíváncsi leszek, hogy ugye, akiket felsoroltak, Cohn, O'Neill, ilyen kis legendák, Beltran, szintén MLB legenda, Maybin meg igazából nem ez a nagyságrend, ugye, nagy tehetségnek volt kikiáltva, aztán mégis teljesen elfogadható karrierje volt. Persze lehet jó kommentátor, csak kíváncsi vagyok, hogy így persze, vagy mekkora különbség lesz, hogy ő miket fog mondani. Mert így Maybinből lehet, hogy pont ezért nehezen nézem ki, hogy egy jó kommentátor lenne, de nyilván ezeket nem függ össze, csak lehet, ahogy úgy gondolja az ember, hogy jó játékosban jó edző lesz, így ezért el vagyunk kényeztetve szerintem. Ugye voltunk eddig, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Maybin miket tud hozzátenni, nyilván érti a játékot, de ezzel nincsen probléma.
Hát igen, meglátjuk majd, hogy melyikük hogy fog beilleszkedni, lehet, hogy majd a bullying, tudod, hogy így a régi nagy motorosok azok így Maybint folyamatosan zrikálják, hogy nem beezzek te még csak.
Hát, arra úgy ki vagy? Hogy hívnak?
Kemmel, hogy mi?
Kay, az rámondta az álment, egyet is megkérdezték Maybinről, és gyanítom, hogy akkor, ja, volt, azt hitták, hogy volt egy ilyen, hát egy ilyen, nem próbanap, hanem egy ilyen, kipróbáltak egy ilyen közvetítést, és hogy jó volt Maybin, azt mondta Kay is, hogy persze simán lehet, mondjuk nyilván nem ő dönt egyedül, hanem vannak főnökei. Reméljük, hogy legalább 162 meccsen lesz esélye.
Na igen. És vannak még ezen kívül MLB-s híreink is, igen?
Igen, én is pont át akartam kötni, ha már 162 meccs, rezeg a lét, ugyanis múlt hét pénteken bejelentett az MLB, hogy legkorábban március 5-én indulhatnak el a spring training meccsek, hogyha addig sikerül megegyezni a játékos szakszervezettel. Ugye az eddig kiírt napig a mérkőzések elmaradnak. Alapból február 26-án kezdődött volna a spring training nem, hanem az edzőmeccsek sora kezdődött volna ekkor, de most március 5-ig biztosan nem fognak mérkőzést rendezni, és a felek amennyire csiga lassúsággal, csiga tempóban közelednek egymáshoz, azért ez is netes, de most olvastam egy olyat, hogy most már az MLB is azt mondta, hogy most már készek minden nap tárgyalni. Jó napot kívánok!
Negyed órákat?
Igen. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ők is most így felfogták, hogy hú, hát ez még csúszhat, de azért engedni nem engedünk, de... Hát mondjuk, ugye ezt már mondogatják, szerintem ilyen január óta, vagy március elején, ha elindul a sprint training, az még oké. Úgyhogy még jók vagyunk, de már nagyon rezeg a léc.
Igen. Egyre halványabb a reménysugár.
Hát nagyjából akkor a héten meg kéne egyezniük, én szerintem. Hát,
és az a baj, hogy még nagyon-nagyon távol van egymástól a két fél. Igen. Sőt, konkrétan szinte semmi nem változott, ami legalábbis így amit így a hírekből tudni. Hát tényleg ez az összeülnek, és akkor 10 perc múlva már ki is viharzik mindkét fél a tárgyalóteremből, hogy akkor jó, ennyi volt, ma se jutottunk semmire.
Igen, és az a szép, hogy emellett az MLB még a kisligás játékosokba is beleállt most.
Igen, azt hallottam. Igen.
Mondjuk azt nem, mert én úgy tudom, hogy az MLB játékosoknak csak az alapszakaszra van a fizetésük, tehát spring training alatt sem fizetik őket. Ugye azt mondták, hogy most akkor a kisligásokat sem fizetik spring training alatt, csak ugye az teljesen más nagyságrend, tehát ők az EHL szélén állnak. Meg hogy még le akarják csökkenteni azt a létszámkeretet, amennyi kisligás játékosa lehet egy csapatnak. MLB-nél úgy gondolták, hogy akkor itt az idő egyszerre több fronton harcolni.
Nagyon, nagyon játékos barát hozzáállás.
És az a kisligásoknak nincs is szakszervezete, tehát ők gyakorlatilag azt csinál az MLB, amit
igen. És hát nem kisligás, hanem épp az ellentétje. Egy hatalmas nagy veterán akasztja szögre a stoplis cipőt, illetve a baseball ütőjét. Ryan Zimmerman ugyanis bejelentette a visszavonulását. Ugye Mr. National volt a Montrealból Washingtonba költöző csapat első draft pickje, amely választás után 17 szezont húzott le a csapatnál, kétszer választották be az All-Star csapatba, kétszer nyert Silver Sluggert és egyszer Gold Glove díjat, és tagja volt a 2019-es bajnok csapatnak is.
Van még egy Washington National hírünk, meg az új sztárról, a fiatal sztárról, Juan Soto-ról, akinek a lockout előtt felkínáltak egy 13 éves 350 millió dolláros szerződés hosszabbítását, Soto pedig azt mondta rá, hogy nem fogadom el, köszönöm szépen. Ami még az, akkor is meglepő, hogyha az ügynökök ügynöke, Scott Boras, az ő képviselője, aki ugye mindig a lehető legtöbb pénzt csikarja ki az ügyfelének. Hát úgy gondolják, hogy 350 milliónál is többet kaphat, és ugye ez már régebb óta sokkal véleménye, hogy ő lehet az első 400 milliós játékos. Hát szerintem Boras is erre hazárdírozik, illetve lehet, hogy neki vannak jó kapcsolatai, hogy a luxus a dohatárral majd mi történik lockout után.
Hát igen, meg valószínűleg ők jobban járnak azzal, hogyha kivárásra játszanak, és hagyják fel strofolni az árat egy picit, mert Sotoért tudja, hogyha nem találnak közös nevezőt a csapattal, akkor biztos, hogy kapkodni fog érte az egész liga, legalábbis azok a csapatok, amelyek megtehetik. És ott nagyon komoly pénzek fognak majd mozogni.
Az bírom egyébként, hogy a National ezt azért így be tud kínálni ilyen óriás szerződéseket.
Igen.
Steven Strasburgnak is, ami 200 sok milliós van, meg Harpernek is ajánlottak annyit. Ja, és Sotónak is lehet, hogy Sotót is elvesztik, pedig hajlandó lennének fizetni.
Hát igen, biztos úgy vannak vele a játékosok, hogy sem meg volt a bajnoki cím, most már Csitu, mint a Cubs, és még nincs itt Mike, most lehet fikázni a Cubs. Múltkor úgyis kiderült, hogy nem hallgatja meg az adásokat, amikben ő nem szerepel, szóval.
Akkor ez a heti téma most a Cubs találása.
Igen, a Cubs felemelkedése helyett a bukása. A heti témánk viszont komolyabb vizekre terelve a szót. Babe Ruth élete és karrierje továbbra is. Most mindössze 2 szezont fog felölelni ez a mai rész, ezt most egy kicsit ismét rövidebbre vesszük, de aztán a következő az egy elég maratoni dolognak néz ki így elsőre. Részben azért is szerveztük ezt most így, hogy abban már egy kis részt tudjon venni, mert ez egy elég monumentális valami lesz majd. Most azonban a 1925-ös és 26-os szezonra fogunk koncentrálni. Ugye folytatjuk a megkezdett heti témánkat, és úgy gondoltuk, hogy a 27-es csapat ugye a Murderers-ról megérdemel majd egy nagyobb lélegzetvételnyi megemlékezést is. Legutóbbi részben ott hagytuk abba, hogy Babe Ruth érkezése új korszakot indított el a New York Yankees-nél. A Bambino sorra döntögette meg a többnyire saját hazafutás rekordokat, valamint vezetésével 3 World Series-be is bejutott a csapat, igazából csak egyet nyert meg 1923-ban. Ugyanebben az évben megnyitott az új stadion, a ház, amelyet Ruth épített, viszont az aktuális egy szezonban ütött hazafutások rekordját még 1921-ben állította be, méghozzá 59-el.
És akkor folytassuk 1925-tel. Ami egy kicsit hanem a leggyengébb szezonja volt ilyen kis karrierje során. Eltiltásokkal, gyengébb játékkal tarkított 1922-es szezont követően sokan bírálták Babe Ruthot. Ezt említettük, hogy akkor csak 35 home run-t vágott, nem borzasztó 315-ös ütőátlagot produkált, de a World Series-ben viszont tényleg gyengén szerepelt. Valaki nem emlékszik, ugye itt a holt szezonban ilyen bemutató mérkőzéseket játszott, és ezért eltiltotta a liga vezetősége, illetve aztán később bíróval is, meg a nézővel is konfrontációba került. És ezután, a szezon után még maga New York későbbi polgármestere is, és élesen bírálta Ruthot. Ő viszont megígérte, hogy változtatni fog, és a fizikai megjelenésében is szemmel láthatók voltak ezek a változások. Babe Ruth lefogyott, 95 kg-ot nyomott ekkor, viszont ez a fegyelem csak 2 évig tartott ki. 23-ban bajnoki címre is vezette a Yankees, de még 24-ben is egészen jól karbon tartotta magát. Tehát 1925-ben már újra 120 kg-ot nyomott Ruth, úgyhogy 2 év alatt egy 25 kg felszaladt, és ez nem izomból. Amit talán az jellemez a legjobban, hogy a köznyelv úgy írta le a testakadát, hogy egy zongora, amelyhez fogpiszkálókat illesztettek. Ja, a felső test az alapból erős volt, ugye nagy darab fickóról beszélünk, de karjai és lábai vékonyak voltak, nem kimondottan atléta alkata volt, és ráadásul az egészségtelen életstílusra sem kecsegtetett sok jóval. Mindenhol szezonban ellátogatott Arkansas államba, Hot Springs városába, ahol állítólag edzett, ugye edzéssel töltötte az időt, de leginkább a szaunában töltötte a napot, meg járkált, lófrált a városban, és piált, ahol csak érte. Meg is betegedett itt Hot Springsben, ebből ugyan felgyógyult, de aztán a tavaszi edzőtábor során többször is előjött a betegsége, de ez se akadályozta meg, hogy élje az életét, és az egyik kedvenc Ruth sztorink is az 1925-ös spring tréningről való, lehet, hogy 3-4-szer említettük az adásban. Az egyik este Babe Ruth, hát idézőjelben meglepő módon hölgytársasággal ment haza a hotelszobájába, vagy a lakosztályába, amire egyébként Bob Musell-lel osztozott, és Musell félálomban volt, de nem tudta nem meghallani a félreértetetlen hangokat a másik szobából. Ezek a hangok egy idő után elcsendesültek, aztán kicsit később szivarfüst szaga csapta meg Bob Musell a orrát, pár percre rá pedig újraindultak a nyögések, amelyet ismét szivarfüst követett. Egész este így ment ez, és szerencsétlen Bob Musell nem igazán tudott túl sokat pihenni, és reggel, mikor felkelt a hölgyet, már nem találta a szobában, de Ruthot azért megkérdezte, hogy hányszor volt sikeres az este folyamán. Babe Ruth pedig csak annyit felelt, hogy nézd bele a hamutartóba, és Bob Musell 7 szivarcsikket számolt össze. Így készült Babe Ruth a spring tréningben. És pont mondtam DS-nek itt a felvételet, hogy a múlt héten is említettük, hogy Bob Musell volt a left fielder, és az új stadiumot úgy építették, hogy inkább a left fielder szemébe süssön, mert úgy szegény ő volt, aki mindig szívott Ruth miatt.
Ruth szerezte a jó pontokat nála folyamatosan.
És egyébként ez az 1925-ös volt Babe Ruth-nak, hát a csapat első spring tréningje Floridában, és ekkor már a házassága sem működött Ruth-nak, még talán a legelső adásban említettük, hogy nagyon fiatalon, ahogy Bostonba került, az első alkalommal megálltott egy pincénőt és elvette. 25-ben már nem nagyon volt jó ez a házasság, úgyhogy Ruth ezerrel belevetette magát az életbe, ugye nők, ital, zabálás minden mennyiségben. Mikor a csapat az edzőtábor végeztével északnak indult, Ruth rosszul lett Észak-Karolinában. A rossz májú népnyelv egyből pletykálni kezdett, hogy mi történhetett, és sokan azt mondták, hogy túl sok hotdogot evett, illetve a hasfájás, amit az egész világon hallottak, ez a beliék, heard round the world, ez alatt a szállóige alatt került be ez a köztudatba. De a Babe-hez közel állók, vagy hát azt magukat annak gondolók, azt állították, hogy amúgy csúnyan a tripper fektette két várra Bambinót. Valószínűleg egyébként ebben is van valami. És hát én olvastam a Babe-től egy nagyon jó kis mondást, ami jól jellemzi az romantikához való hozzáállását. Azt mondta Ruth, hogy két dolog szerint élem az életemet, minden bázisra rá kell lépni, miután hazafutást ütöttél, és ne hívd a barátnődet Tinának, ha Susan a neve.
Korrekt.
Igen, de amúgy pedig ez a két dolog, ez érdemes megfontolni, mindenféleképp van igazság benne. Ja, rosszul lét után azért a csapat külön vonatra pakolta a Bambinót, és New Yorkba szállította, de olyan pletykák kezdtek el terjengeni, hogy Babe Ruth meghalt, egyes angol újságok még gyászjelentést is leközöltek róla. Szerencsére ennyire nem volt súlyos a helyzet, de Babe New Yorkban is összeesett, és eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol később görcsös rohamok is rátörtek. Viszont, hogy mi volt a baja, az pontosan sosem derült ki, de például egy Glenn Stout nevű ürge a Yankeesről szóló könyvében az alkoholt említette, mint a probléma legfőbb forrása, és ezt az állítását arra alapozza, hogy a baseball behemótja, ugye Babe Ruth, 6 hetet töltött a St. Vincent's kórházban, amely többek között függőséggel küzdő betegekre szakosodott. Egy nagyon rövid pillantást vetettem amúgy erre a St. Vincent's-re, hogy milyen kórház volt. Találtam egy ilyet, hogy egy időben HIV pozitív betegeket is elláttak, a nemi betegekkel is foglalkoztak, úgyhogy szerintem megint valószínűleg így a kaja ital függőség és a nők így valószínűleg együtt.
Sem sima gyomorrontás volt.
Persze, túl sok hot dog.
Igen,
úgyhogy a pontos
savanyított angolna.
Igen. Ugye a pontos okát nem lehet tudni miért, de hát ugye ez a sprint training volt Babe Ruthnál egy pár hét leforgása alatt történt meg mindez. Úgyhogy ezek után nem meglepő, hogy a 25-ös szezon az Babe Ruth legpocsékabb szezonja volt. Csak 98 mérkőzésen lépett pályára a Yankeesben. Ezeken 25 hazafutást és 67 RBI-t szerzett. Hát szégyen szemre 300-as ütőátlag alatt végzett 2.90-nel. Ez a manapság az fantasztikusnak számítana.
Igen, az a vicces.
És ami még megbocsájthatatlan bűn, hogy Yankees karrierében először és utoljára több strikeoutot gyűjtött, mint sétát egy szezonban. 68 strikeoutot kapott, és 59 sétát gyűjtött. És nem akartam elhinni, de megnéztem a baseball reference-en a statisztikákat, és tényleg az összes többi Yankees szezonjában több volt a séta, mint a strikeout. És ráadásul nem is kevéssel, szóval ez... Azért mondom, hogy tényleg ez egy pocsék szezon Ruth-tól, még hogyha ez manapság még amúgy egészen használható szezonnak számítana.
Ha jól emlékszem, akkor Joe DiMaggio volt, aki több home run-t ütött, mint strikeoutja volt karrieré során? Valami ilyesmi rémlik vele kapcsolatban.
Majd a DiMaggio életéről.
Majd, igen, azt akartam pont mondani, hogy majd a víruszkárt, amikor tárgyaljuk, akkor majd kitérünk erre is. Cocker Spaniel.
A Cocker Spaniel, amíg lógok. Tényleg, az amíg lógok Mike-nak, hogy a Cocker Spaniel miért kapta ajándékot. És hát talán az előbb elmondottak alapján nem lepődik meg senki, hogyha azt mondjuk, hogy a csapat a Bambinóval együtt állt a földbe a 25-ös szezonban, 69-85-ös mutatóval az American League utolsó előtti helyén végzett a Yankees. Viszont egy kis pozitívum, hogy ez volt a csapat utolsó negatív mérlegű szezonja egészen 1965-ig. Ugye ekkor azt azonban még ugye senki nem tudhatta, hogy ilyen sikeres lesz a következő 40 év. Mm-hmm. És ráadásul Babe Ruth is betöltötte a 30. életévét, úgyhogy félő volt, hogy rossz irányt vesz a karrierje és a csapat szereplése is.
Azonban ez nem történt meg, sőt, sikerült visszatérni a helyes útra, mint Ruthnak, mint pedig a Yankeesnek, és 1926-ban ismét World Series-t játszott a csapat. A gyenge 25-ös idény után holt szezonban Babe komolyan vette a felkészülést, és Artie McGovern termében edzett, aminek köszönhetően jobb formába kezdett lendülni. McGovern kemény diétán, testmozgáson és megfelelő mennyiségű pihenésen alapuló tervet rakott össze Bambinónak, aki valamicsoda folytán alá is vetette magát a kínzásoknak. McGovern egyébként olyan sportolókat edzett még, mint az ökölvívásban Ruthhoz hasonló státuszt élvező Jack Dempsey, vagy a golf egyik koronázatlan királya Gene Sarazen. Egyébként pont ma láttam egy nagyon komoly képet Ruthról és Dempseyről, hogy egy ilyen óriási baseball ütőt tartanak ketten ilyen kis stadionban, 1933-ban azt hiszem. És így nagyon, nagyon komolyan néznek ki. De tényleg egy ilyen szabványütőhöz képest szerintem egy ilyen 5-ször akkora ilyen hatalmas fajütőt.
Igen, ennek a Jeb Dempsey nép annyira nem volt ismerős, hogy boxban nem vagyok járt, de hogy 20-es évek vagy gyakorlatilag állandóan ő volt.
Hát ő az volt a boxban, mint Ruth, igen, kb. Mint Ruth a baseballban.
Úgyhogy nem tudom, akkor lett volna Instagram, akkor nagyot ment volna ez az Arti McGovern edzőterem.
Igen, a celebek oda járnak. És az új edzésmódszer meg is tette a hatását, Ruth visszatalált korábbi önmagához, az alapszakaszban már 3.72-es átlaggal ütött, valamint vágott 47 hazafutást, és szerzett 153 RBI-t. Formajavulásban segítségére voltak a csapattársak is, Ed Barrow és Miller Huggins az öregedő keretbe elkezdett olyan fiatal tehetségeket beépíteni, mint Lou Gehrig vagy Tony Lazzari. Ám ilyen kis még így sem várta a döntőbe a baseball társadalom. A június közepére már 10 meccses előnyt építettek fel a Yankeek, amelyből 3 meccség meg is maradt az idény végére. Az életező szörnyeteg megcsillantotta fogait. A National League-ből a St. Louis Cardinals jutott a World Series-be, a feladatot az MLB eddigi történetének legalacsonyabb átlagával, 5.78-as győzelemvereség mutatóval abszolválták, aminek köszönhetően az emberek már a Yankees tartották esélyesebbnek a bajnoki címre. Ennek megfelelően az első mérkőzésben is húzta a Yankees 2-1-re, és bár a dobó Herb Pennock volt a meccs hőse, azért Ruth is tett róla, hogy szóba kerüljön. Egy szimpla után Musial tett le egy bantot, amiből Babe 2-esre szaladtam, a becsúszáskor szétszakította a nadrágját, és az egyik edzőnek a pályán kellett megvarni a felszerelést. Ugye ez volt az, nem tudom, erre emlékszel, ez is szóba került, szerintem pont az erről a World Series-ről szóló podcastben is, és itt mondta be, azt hiszem, a rádiós kommentátor, hogy Babe-nek olyan vörös a feje, mint egy téglafal.
Igen,
nem
igen,
tudom,
igen.
Ez megvan-e még.
Igen, tényleg. Természetesen Musial volt a másik hasonlóan.
Nyilván.
Erről nem tehet a Babe, de tehát persze Musial szívott.
Igen, de ez is milyen, hogy te most már érted, tehát egy ilyet azt megoldanának annyival, hogy jó, akkor gyorsan bemegy az öltözőbe, vagy lemegy a kispadra, kicseréli a nadrágot egy másikra, aztán vissza kettesre. Itt meg nem volt csere nadrág konkrétan, hanem össze kellett varni ott on the fly. Tehát ez elég kemény. És pár inninggel később aztán Ruth ért körbe Gehrig szimplájából, ez volt a Yankees második és győztes pontja egyben. Második mérkőzést azonban hozta a Cardinals a dobó Grover Cleveland Alexander vezetésével, míg a harmadik összecsapáson nullázták a Yankees-t, 4-0-ra nyertek. Több sem kellett Ruthnak, aki a negyedik meccsen a kezébe vette az irányítást. Bambino rögtön az elsőben beköszönt egy hazafutással, két játék része később ismételten, majd a hatodikban 3-2-es countnál Earl Campbell a bázisokon megütötte a harmadik homerunját is, amelyre előtte még sohasem volt példa a World Series-ben. Ráadásul a harmadik löket kiszállt a stadionból is, és betörte egy autókereskedés kirakatát. És most érkeztünk el a döntő egyik legkeményebb sztoriához. Johnny Sylvester legendájához. Ugyanis a hazafutások nem csak a Yankees segítették, még a döntő kezdete előtt kórházba került a New Jersey-ben élő 11 éves kisfiú, Johnny Sylvester, aki leesett a lóról, és félő volt, hogy lebénul. A kisfiú a kórházi ágyán arra kérte az édesapját, hogy szerezzen egy aláírt labdát Ruth-tól. A szülők sürgősen táviratot is küldtek a Yankees-nek, amelyet St. Louis-ban kapott meg a csapat, és légipostával küldtek két labdát. Más elbeszélések szerint Ruth személyesen látogatott el a kórházba egyébként, és vitte a labdákat. Egyet a Cardinals játékosai, egyet pedig a Yankees játékosai által aláírva a két labdából. Utóbbin egy személyes üzenet is állt Ruth-tól, ütök majd neked egy hazafutást a negyedik meccsen, és Babe teljesítményét látva az újságcikkek tanúsága szerint a fiú állapot a rohamos javulásnak indult, és a nevekkel hadilában álló Ruth-ot aztán a 27-es spring tréningen meglátogatta a fiú nagybátyja, ki örömmel közölte a Bambinóval, hogy Johnny Sylvester sokkal jobban van, Ruth pedig jókedvűen vette tudomásul a hírt, valamint további egészséget kívánt, miután a nagybácsi távozott, Babe a körülötte ülőköz fordult, és megkérdezte, hogy ki a franc az a Johnny Sylvester. Abszolút nem vágta, hogy miről van szó, holott nem telt el ugye csak pár hónap a kettő között. És hát Babe-ból simán kinézzük, hogy ez tényleg így is volt. Azonban a World Series nem állt itt meg. Az ötödik összecsapást ismét megnyerte a Yankees, akik előbb a kilencedik játékrészben egyenlítettek, majd a tizedik inningben Lazzari szekfájával jelentette a győzelmet jelentő pontot. Ráadásul Ruth egy gyönyörű védekezést is bemutatott, még a kerítésbe is belecsapódott közben. Egy mérkőzésnyire került a Yankees a bajnoki címtől, ám a hatodik meccsen ismét jött Grover Cleveland Alexander, aki szállította a Cardinals győzelmet, majd a hetedik meccsen ismét behúzta a mentést, vagyis meddig meccsen behúzta a mentést is, és ezzel a St. Louis első bajnoki címéhez segítette a csapatát. De hogyan? A vezetést egyen kiszerezte meg a harmadik alján, egy Babe Ruth szóló hazafutásnak köszönhetően, ám a Cardinals fordulás után 3 pontot pakolt az eredményjelzőre, de a Yankees a 6. szerzett egy ponttal közelebb tudott jönni. Ráadásul a 7. alján Combs, Ruth és Gehrig megtöltötték a bázisokat, és a Cardinals kezdődobójának felhólyagosodott a keze, ezért le kellett cserélni. Ekkor hozták be ismét Alexandert, aki a fiatal Lazarivel nézett farkas szemet. Egyes elbeszélések szerint Grover Cleveland keményen megünnepelte az előző napi győzelmet, és durva másnapossággal küzdött. Ám ő maga azt nyilatkozta, hogy az edző nem engedte, hogy mulasson, lévén gyanították, hogy szükség lesz rá majd a 7. mérkőzésen is. És 2 out, a World Series a tét, elég nagy nyomás helyezett a dobóra, de Tony Lazarire is, aki az egyik dobást kiválóan találta el, a labda az utolsó pillanatban érvénytelen területre kanyarodott, következő labdával pedig Alexander kiejtette a Yankees ütőjét, így 7 inning után is maradt az állás 3-2. Ám a 9. alján 2 kiesőnél Babe Ruth állt az ütőboxba, aki a meccsen a hazafutás mellett 3-szor is sétált, és most is ki tudott harcolni egy walkot Alexanderrel szemben. Gondolom egyébként mennyire kellett harcolnia, tehát ez a úgy voltak vele biztos, hogy bármi csak home run-ne legyen, és inkább sétáltassuk az öreget. Szóval sikerült egy újabb sétát összehoznia, és pattanásig feszültek az idegek, és Bob nyugzalat a világ szeme, hogy valahogy egyenlítsen. Ám ekkora Bambino meghúzta a váratlant, és az első dobással egy időben elindult ellopni a 2. bázist, de a Cardinals catcher Bob O'Farrell kidobta őt, amivel megcsinálta a 3. utolsó outot is a Cards, és övék lett a bajnoki cím. És a mai napig ez az egyetlen World Series, amelynek egy cow stealing vetett véget. A teget megcsináló Roger Hornsby a meccs után azt nyilatkozta, hogy Ruth nem mondott semmit neki, rá se nézett a kiejtés után, csak felállt és lesétált a pályáról. És a Bambino pedig úgy indokolta az eseményeket, hogy úgy gondolta, hogy erre majd nem számít senki, és 2-esről könnyebben fog hazaérni Musial ütéséből. Az elképzelés az kiváló volt, csak hát a megvalósításba csúszott egy kis hiba. És természetesen ugye Bob Musial volt az, aki ütéshez állt, és hős lehetett volna.
Szerintem direkt csinálta Ruth. Mármint ez az egész nyúzellem. És aztán a szezon után a Babe rengeteg bemutató meccset játszott a Babe Ruth All-Stars nevű csapattal. Erre az időszakra amúgy nagyon-nagyon jellemző volt ez a barnstormingnak nevezett ilyen edzőmeccsek, bemutató meccsek túrája. Tehát utaztak az országba keresztül Kasúra, ahol lehetett játszottak természetesen pénzért. Mm. Hát ugye Babe Ruth neve az elég nagy csalogató erő volt. És 1926. október 17-én Montreálban le kellett fújni idő előtt a meccset, mert elfogytak a labdák. Babe Ruth állítólag annyi hazafutást vágott, közeli folyóban landoltak ezek, hogy nem maradt több játékszer. Ezt tudván az egyik következő állomáson South Bendben rendesen bevásároltak labdákból, de ott is hamarabb véget ért a meccs, mert Babe csapata 2 órát késett. Viszont azért a nézők megkapták azt, amit akartak. Ruth 3/4-jel végzett, és vágott állítólag egy 600 lábra becsült homért, ami kb. 183 méter. Hát igen, nem is tudom, az... Most... mennyi, de valami 510 valamennyi a leghosszabb, amit a Statcast mért, ha jól emlékszem.
Igen.
Egyébként a jól értesültek úgy becsülték, hogy a Bambino körülbelül 250.000 dollárt keresett 1926-ban a baseballal. Ugye az éves fizetés, ezt múlt adásban említettük, hogy 52.000 dollár volt.
Picit megtoldotta.
Igen, igen. A baseballal, bemutató meccsekkel, reklámokkal, színészkedéssel, stb. És ugye ezek mellett még mindemellett volt ideje golfozni, élvezni a hölgyek társaságát, horgászni, hírességekkel barátkozni, úgyhogy tényleg szerintem egy perc nyugta nem volt az embernek, nem tudom mikor aludt. Ja. Ez egyébként ez a kis információ azért fontos, hogy a következő adásban a 27-es szezont fogjuk feldolgozni, viszont Babe Ruthnak lejárt a szerződése 1926-ban, úgyhogy a következő adásban szerintem innen folytatjuk, mert az a szerződés tárgyalás is megér egy-két bekezdést.
Így van, és ez egy nagyobb hangvételű dolog lesz ismét, majd az 1927-es szezon. Mára ennyivel készültünk, és köszönjük szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket, és velünk van ezen a Babe Ruth illusztris karrierjét és életét nyomon követő heti témasorozatban.
Ja, ha nagyon akarnak, az egy évente lehetne minden évről egy adást csinálni, úgy nagyon belemélyednénk évről évre a dolgokba.
Igen. Hát arra is tudja, hogy lenne egyébként anyag, amit el tudunk mondani. Egész biztos vagyok benne. És hát kövessetek minket a saját kis blogjainkon, B-t a strikeout.blog.hu-n találjátok, meg Mike-ot a catch.blog.hu-n, engem pedig a yankikheza.blogspot.com-on. És ja, és egy jó hír csak neked, vagy nem csak neked, de múltkor te mondtad, hogy mennyire várod az új nagy pillanatokat, és elkezdtem írni a következőt. Szóval még idén meg lesz.
Biztos nem vállalsz túl rövid határidőn.
Biztosra akarok menni.
Na, király.
Igen, szóval a következő nagy pillanatok. Egyébként ez egy olyan lesz, amiről már megemlékeztem, ami elindította tulajdonképpen a nagy pillanatokat. Ez a David Justice home run-ja. ALCS-ben, igen, 2000-ben. Szóval, ja, az lesz majd a következő. Hallgassatok minket a különböző platformokon, ugye az anchor.fm-en szétdobja a rendszer a következő a legtöbb ilyen. Igen, mindenhova, nem tudom, hogy milyen szót akartam használni, ami eljött a következőt mondtam. Mindegy. Tehát különböző helyekre, többek között Spotify-on megtaláltok minket, vagy Google Podcasts-en, meg Apple Podcast, meg Pocketcast, meg nem tudom mi, illetve mi szokott még lenni. Spotify. Ja, New York Yankees, igen, a Spotify-t azt hiszem mondtam. Illetve hát kövessetek minket a New York Yankees Hungary Facebook oldalán.
Reméljük, hogy tényleg márciusban indulhat a szezon, mert most
igen,
nem nagyon történik semmi.
Mindig úgy köszönünk el, hogy titkon azt reméljük, hogy a következő adásban már arról számolhatunk be az MLB híreknél, hogy megegyeztek a felek. Egyelőre ez még nem akaródzik megszületni ez a döntés, de hát reméljük továbbra is, hogy most már összeszedik magukat. És hát köszönjük
szépen. A Super Bowl tippjeink.
Ja, igen, tényleg. Ja, meg volt a Super Bowl, így van, igen, és megnyerte a Rams, ugye?
Igen, és mind a hárman őket mondtuk.
Igaz? Igen, mind a hárman, így van. Ezt most nem sikerült el jinxelni.
Tavaly szerintem Tampa Bay mi volt tavaly?
Nem tudom.
Akkor mellé tippeltem. Nem mindegy.
Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor jövő héten találkozunk legkésőbb.
Köszönjük.
Hajrá, Yankees!